Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedés biztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Hosszú évtizedekig a világpiac egyik legjelentősebb és legtöbb autóbuszt előállító szereplőjeként még divatirányzatot is teremtett a megrendelők által sokáig körbe udvarolt magyar Ikarusz. Mára azonban csak árnyéka önmagának a patinás gyártó. Az egykor évente több ezer járművet kibocsátó székesfehérvári üzemben az elmúlt pár évben olyan időszak is akadt, amikor összesen egy autóbusz gördült ki a kapun. Az Európában erőltetett ütemben bevezetni kívánt zöld átállás most mentővet jelentett a privatizáció óta komoly üzleti vargabetűkkel bejárt gyártó számára. A Széles Gábor tulajdonosi körébe tartozó Ikarusz az elmúlt három évben a világpiacon is figyelmet keltő két elektromos hajtású járművet is bemutatott. Az első teljesen Magyarországon tervezett, fejlesztett és gyártott Ikarusz 120E és az Ikarusz 80E modellekbe ugyan kínai akkumulátor és hajtáslánc kerül, de konstrukciójuk és formaviláguk, nem utolsó sorban a hatótávjuk, igen versenyképesnek tűnik. Németországban, Európa legnagyobb elektromos járműpiacán ezt már kezdik felfedezni, amiért kisebb megrendelések is alátámasztanak. Magyarországon is fut néhány elektromos Ikarusz, legutóbb a Volánbusz által kiírt tenderen szerepelt a cég igen sikeresen. Azonban a magyar városokra három évtizede zúduló nyugati buszdömpinggel egyelőre nem tudták felvenni a versenyt. Nagy kérdés, jó stratégiát választotta az Ikarusz az e-mobilizációval akkor, amikor éppen pestiesen szólva sotúféket nyomott az európai zöld átállás, amikor bezuhantak az elektromos autópiacok, amikor a nagy német buszgarázsok a gyakori elektromos busztüzek miatt tömegesen állnak vissza a dízeljárművek alkalmazásához. Kérdezem Széles Gábor üzletembert, a székesfehérvári Ikarusz a Videoton és a Műszertechnika elnök tulajdonosát. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a kívást!
Tehát a környezet most sem geopolitikailag, sem gazdaságilag, sem a zöld átállás szempontjából nem egészen tűnik kedvezőnek, hogy egy patinás buszgyár irányt váltson.
Hát igen, szóval ez egy nagyon fontos, hogy az ember hosszú távra tudjon gondolkodni. Tehát ha egy ilyen nagy vállalatot csak rövid távra gondolnak meg, illetve a rövid távú üzleti érdekek alapján mozgatják az üzleti stratégiáját, fejlesztési stratégiáját, gyártási, akkor nagyon nagy a baj. De hogy csak egy példát mondjak a múltból, ugye az Ikarusz például a II. Világháború alatt nem buszgyártásáról volt híres, tulajdonképpen a buszgyártása akkor erősödött meg, amikor a KGST-ben úgy döntöttek, hogy Magyarországra profilozzák a buszgyártást, és innentől kezdve az Ikarusz látta el szinte az egész KGST-t, talán Románia kivételével a buszgyártásban. De például a II. Világháború alatt MS-100, kevesen tudják, hogy MS-109-es vadászrepülőgépeket gyártott a német ipar számára, és vannak erre konkrét adatok, hogy a Wehrmacht jelentette Hitlernek, hogy a legjobb minőségi külföldön készült vadászgépei, azok a fehérvári Ikaruszba készülnek. Tehát volt azért már az Ikarusz életében egy pár ilyen nagy fordulat, de az tény, hogy az elmúlt évtized is egy nagy fordulatot jelentett. Ma már talán világosabban látjuk, hogy milyen stratégiát kell alkalmazni. Egy biztos, hogy még egyszer olyan helyzetben nem kerülhet az Ikarusz, hogy pusztán egyetlen egy lábon, a buszgyártás lábán áll. Tehát pillanatnyilag három lábon állunk, az egyik valóban a buszgyártás. Az elején a dízelekkel kezdtünk, egész speciális buszokat, a honvédség számára gyártottunk katonai buszot, és elég sokat, 200 darabot, tehát nem egy kis mennyiségről van szó. Az egy másik dolog, hogy mivel ezek katonai biztosok, nyilván a NATO előírásoknak, stb. Meg kellett felállni, és nyilván ezután a dízelbuszos, hogy úgy mondom, újraindulás után mentünk át az elektromosra. Tehát ez az egyik lábunk. A másik láng az, hogy trakkoknak, teherautóknak a felépítését gyártjuk osztrák és német piacra. Ez már megint egy olyan lábunk, ami tervezhető, tehát folyamatos megrendelésünk van, inkább kapacitással nem bírjuk azt a megrendelés állományt, amit szeretnék felfuttatni az osztrákok és a németek, a trakk felépítménygyártást. A harmadik lábunk, ez a legérdekesebb, az pedig a vasúti alvázak gyártása. Tudnék, látszik az is, és akkor ez mindjárt visszakapcsolódik az előző dologhoz, miért fontos az, hogy stratégiailag tudjon az ember, mármint olyan értelmes stratégia, nem csak rövid távol, hanem évtizedekre, vagy még hosszabb időre előre gondolni. Ugye itt van ez a szuezi csatorna probléma. A szuezi csatornával nem csak Egyiptom, nyilván Egyiptomnak a legsúlyosabb a probléma, mert ebből nincs bevétele. De ami a világkereskedelem számára probléma, az egyrészt az, hogy a szuezi csatorna átbocsájtó képessége kicsi, most vagy még egy szuezi csatornát kellene építeni, vagy a másik probléma, hogyha még oda is építenek egy másikat, de huszik-tuszik tovább lövik a hajókat, ugye ma már köztudott, legalábbis a szakmán belül, például az LNG gázszállítás, az meg se próbál átmenni a szuezi csatornán, hanem csak Dél-Afrika felé kerül. Tehát látszik az, hogy a teherszállítás szempontjából is egy korszakváltáshoz érkezett el a világ, ami azt jelenti számunkra, hogy ugye itt sokszor van szó, a magyar kormány sokszor beszél, kínaiak sokszor beszélnek Sejemútról, ami a misztikus dolognak tűnik, hogyha valaki nem tudja, hogy milyen tartalommal lehet föltölteni. De abban a pillanatban mihelyt azt mondja az ember, hogy mi van akkor, ha valaki épít Kína és mondjuk Magyarország között egy vasútvonalat, mert a kínaiak számára azért ez nem egy olyan nagy dolog, hát 1000 kilométereket építettek Afrikába is vasútvonalakat. Tehát abban a pillanatban, mihelyt van egy ilyen vasútvonal, abban a pillanatban már sokkal olcsóbban, sokkal gyorsabban jutnak Európába be a távol-keleti termékek, mint hajón a félvilágot megkerülve.
Igen, nem csak időközben az európai politikában is nagyon nagy varga betűk zajlanak. A zöld átállás az gyakorlatilag majdhogy nem megbukott, mondhatnám, meg is bukott, hiszen az európai nagy autógyártók maguk ellenzik ezeket az erőltetett ütömű átállásokat, sőt, nagyon sokan visszakoztak is, visszavágták a sok 100 milliárd eurós befektetéseiket ugye az elektromos iparba.
Hát én azt hiszem, hogy ez így egy kicsit föl van hájpolva. Nem biztos, hogy a szakmán belül annyira ezt látják, mert valóban vannak szörnyű negatív példák. Most direkt nem mondom Európa legnagyobb elektromos buszgyártójának a nevét, de mert sok közlekedik Magyarországon, és ezekből a buszokból hát lehet sejteni, hogy kire gondolok. Ugye közel 150 buszát Párizs visszavonta, mert tüzek voltak benne.
Hát Németországban tehát három városban is megszüntették, például Münchenben, Stuttgartban, igen, és Frankfurtban, visszálltak a dízelbuszokra. Nyilvánvalóan nagyon nagy a kockázat ma még az új, ezek az akkumulátoroknál.
Hát ez igaz. Ez igaz, hogy nagy a kockázat, nagyon vigyázni kell arra, hogy milyen körülmények között tárolja, hogy tölti az ember, de az akkumulátoripar is nagyon fejlődik. Tehát az elmúlt 10-20 évet nézzük, akkor szinte évente, de két évente biztos, az akkumulátornak az ára és a súlytömege megfeleződött. És közben új technológiák is jönnek. Tehát ma már a litium akkumulátor nem egyeduralkodó, noha az a legnagyobb energiás, pillanatnyilag a legnagyobb energiás sűrűséget adó akkumulátor, de hát jelennek meg ugye a szilárdtest, grafit alapú akkumulátorok, stb. Tehát az akkumulátor egy óriási fejlődés előtt van. Ebben a folyamatban nyilván mindenki mondja magáét. Tehát a környezetvédők mondják azt, hogy milyen környezetszennyezés jelent, de erre tudok mondani két ellenpéldát is. Az egyik az, hogyha valaki járt 30 évvel ezelőtt Pekingbe, valóban úgy volt, hogy a sajtó megírta, hogy én magam is tapasztaltam, hogy a mobilomról a számokat nem tudtam leolvasni, mert olyan nagy volt a smog. Ma pedig ezekben a nagyvárosokban, 10-20 milliós nagyvárosokban nincs smog, mert Pekingből, Sanghajból és más nagyobb városokból, Shenzhenből is kitiltották a dízeleket, csak az elektromos buszok.
Az Európai Unióban egyébként hasonló a tendencia, legalábbis ezt szeretnék a zöldek elérni. Ugye nemrégiben szigorították a nehéz gépjárművek kirótt időpontot, ameddig ugye át kell állítani a gyáraknak a dízelről az elektromos termelést, és a buszokra is ugyanez vonatkozik. Ugye 2035-ös határidőnél 100%-ot írtak elő, és pár évvel korábban 2030 környékén még elég a 90%-os áttérés. Ezzel szemben már most van két ország Európában, Norvégia és Szlovénia, ahol a beszerzett buszok 100%-a elektromos. Ezen a listán egyébként, ami nagyon-nagyon hosszú, Bulgária középmezőnyben van 48%-kal, Magyarország utolsó előtti a 11%-ával, és Ausztria is csak a 12%-a előttünk egyel, és Németország, amely a legnagyobb elektromos piac, 24%-ot képvisel, tehát nagyon nehezen lehet ezt az előírást teljesíteni, úgy tűnik.
Hát szerintem ez elsősorban nem a gyártókapacitáson múlik, hanem azon, hogy drágább, körülbelül egy a 40%-kal drágább egy elektromos busz, mint egy dízelbusz hasonló kategóriába. Az is igaz, hogy hosszabb távon viszont, aki elektromos busz vásárol, annak megtérül ez az a többletköltség, azzal, hogy az üzemeltetésen lényegesen olcsóbb lesz. Tehát én lehet, hogy hazabeszélek, de én az elektromos autózást és a teherautóba is, de hát mondok egy másik példát, még visszatérve a kínaihoz. Tehát, hogyha mondjuk a kínaiak megépítik ezt a keskeny nyomtámú vasutat Kína és Európa között, ugye, aminek sok részével már foglalkoznak, látszik. Azért nem véletlen, hogy Pireuszkő kötőjét 100 évre kibérelték, nem véletlen, hogy Belgrád vasútvonal épül, stb. Szóval azért itt talán szerintem a kínaiaknak halálpontosan megvannak a tervei, kivétel talán ez a ukrán válság, hogy akkor most Törökországon keresztül hozzák át a vasutat, vagy pedig Odessa magasságában, tehát ez még eldöntésre vár, de minden esetre ők úgy tervezik, hogy ezen a vonalon villanymeghajtású, tehát nem dízelmozdonyok fognak közlekedni, hanem villanymeghajtások. De hát mondhatok egy másik példát is, ugye, ami szintén egy nagyon érdekes, és hosszabb táv miatt nagyon figyelembe kell venni. Ugye a legtöbb atomerőművel fajlagosan a franciák rendelkeznek. Na most azt is lehet tudni, hogy ezek a francia atomerőműveknél, ugye konferenciákból, nemzeti konferenciákból lehet tudni, ők egy decentralizált, hiába atomerőmű, decentralizáltan gondolkodnak az atomerőművek építéséről, telepítéséről, tehát nincsenek a megalomán dolgaik, hogy akkor Európa legnagyobb egybefüggő atomerőművét sok blokkal kell felépíteni, hanem szétszórtan, csak halkan jegyzem meg, ennek köszönhető az is, hogy ennyi áramot ugye most el tudnak adni Németországnak, ami pont a másik végletbe ment, hogy megint elkezdte a szénbányászatot. Tehát látszik az, hogy még egy olyan ország, aminek sok atomerőműve van, az is a decentralizált energiaellátás felé megy, és a decentralizált energiaellátás szempontjából meg hát egyértelmű, hogy nem csak a villamos energia a meghatározó, hanem ráadásul még az is várható, hogy azon belül az a tendencia, amit még annak idején itt innen Magyarországról kiindulva, gondoljunk csak az első föld alattira, tehát itt bizonyítékok is vannak abban, hogy annak idején a gaznak a tervezői, azok teljesen mindegy, hogy most a transzformátorról, vagy magáról a váltáramról van szó, azok kitaláltak. Az a folyamat úgy tűnik, hogy kezd megfordulni, és ebbe a decentralizált energiaellátásba nem annyira a váltóáram, hanem az egyenáram, és itt megint visszatérünk az akkumulátorhoz, hogy az akkumulátoroknak szerintem a jövője egyre nagyobb lesz. Az más dolog, hogy nyilván ehhez kell az, hogy a környezetvédelmi igényeket is kielégítsük.
Igen, nem csak nagyon bizonytalan lett az alapanyag beszerzés. Ugye az ellátási lánc már a COVID idején megtört Kína és Magyarország és Európa felé. Ugyanígy a orosz-ukrán háború is eléggé bizonytalan helyzetet teremtett, hiszen nagyon sok alapanyagot, ritka földfémet Ukrajnából, Oroszországból és Kínából és az afrikai országokból szállítottak be. Ezek ugye most itt a huszi támadások miatt eleve gellert kaptak, megdrágították a szállítást. Tehát az alapanyag beszerzéssel gond van, a chip hiány is önmagáért beszél, hiszen a Tájván körüli politikai hercegutca is veszélyes. Eközben ugye komoly támadások érik a kínai betelepülő akkumulátorgyártást, miközben Európa akkumulátor éhséggel küszködik. És hát nincsen egy összehangolt Európa Uniós stratégia sem az elektromobilizációra, minden ország a maga szakállára dönt. Jó ez így?
Hát ugye egyszerre túl sok probléma van a világban. Egyrészt ugye van egy nagy politikai, gazdasági világ átalakulás, hogy most ki számít nagyhatalomnak, ki nem. Hogy alakul Amerikának a gazdaság ereje, Kínának hogy alakul, Oroszországnak mennyire kell oda simulni a Kínához, és a többi. A BRICS országokról nem beszélve. Tehát ez az egyik dolog, hogy politikai szempontból is zavaros a kép. Gazdaságilag pedig azért zavaros a kép, mert részben zajlik egyfajta ipari forradalom, amit az internethez köthetünk, tehát nem a szám, az a számítógépes ipari forradalom az korábban volt. Szerencsére részt vettem benne, ugye ennek köszönhetően, hogy a műszertechnika a legnagyobb magáncégét tudott fölfutni a 80-as évek közepére, tehát ezzel tisztában vagyok. Sőt, még volt olyan tapasztalatom is, hogy egyszer Los Angelesben egy ilyen nemzetközi konferencián, a Steve Jobs szegény az ott, ha meghalt, ugye az Apple-nek a nevezetes figurája volt, azzal együtt tartottam előadást. Na, tehát emlékszem arra a korra, vagy arra az ipari forradalmi időszakra, most pedig ugye az internetnek van egyfajta ipari forradalma, ráadásul látszik az, hogy az internet összekapcsolódva a mesterséges intelligenciával még jobban fog előre törni. Na most ehhez valóban hozzákapcsolódik az, hogy ha én gyorsan meg tudok rendelni interneten keresztül valamit, akkor nem akarom azt, hogy utána hónapok teljenek el, hogy Afrika megkerülésével az az áru, teljesen mindegy, hogy Kínából vagy Amerikából vagy honnan, ide jusson hozzám. Tehát gyakorlatilag ezek a logisztikai láncok, amik fölépültek a világra, elsősorban Kínában, ezeket alapvetően át kell szervezni, és ez valóban átmenetileg jelent nehézséget.
Ebben a helyzetben vajon a magyar kormány forradalmi döntést hozott-e ön szerint, amikor elkötelezte magát a hát gyorsuló vagy gyorsított ütemű zöld átállás mellett, az e-mobilizáció mellett. Ugye ennek része volt a zöld busz program is. Azon kívül, hogy ugye a magánszemélyeknek és a vállalkozóknak is állami támogatást nyújtott az elektromos autó vásárláshoz.
Hát ugye ez megint olyan dolog, hogy lehetem így is, nézhetem így is, meg lehetem úgy is. Tehát nézhetem úgy is, hogy a Palkovics miniszter annak idején ugye a kormány nevében azt mondta, hogy több ezer elektromos busz fognak vásárolni, és mi lett a vége? Abból 50 buszt vásároltak, abból mi 12-t meg tudtunk nyerni. Hát örülünk ennek a 12-nek is, de hát szó sincs itt több ezer buszról. Nyilván a mai gazdasági helyzet megint nem olyan, hogy ilyen marha nagy beruházásokat be tudna a kormány ígérni, de ugyanakkor látszik az, hogy van egyfajta nagyon komoly stratégiai gondolkodás, például megint visszakanyarodva az akkumulátorokról. Ha jól tudom, tegnap vagy tegnap előtt tárgyalta a gazdasági miniszter Nagy Márton egy dél-koreai céggel, amelyik nem az akkumulátorok gyártásába, hanem az akkumulátorok szétszerelésével, tehát a nyersanyagok kibányászásában lehet, hogy világ első, annyira nem ismerem azt a területet, de látszik az, hogy gondolkodik abba is, hogy akkor be kell jönni olyan befektetőknek is, akik már környezetkímélővé teszik, hogy úgy mondjam, az akkumulátor.
Annál is inkább az Európa Unió előírta ott, ahol előállítják az akkumulátort, ott kell megsemmisíteni, és újra kinyerni azokat, amiket vissza lehet nyerni. A műsorunk első része mindjárt véget ér, majd a másik részben még bővebben van lehetőség kifejteni. Szerintem rá kellene majd térnünk arra, hogy az elektromos autózás, az akkumulátoros autózás, ez működtette például a nehéz terek autóknál, vagy a buszoknál tartósan, vagy csak a személyautók privilégiuma lesz-e, vagy van egyéb hajtásmód, amire hát számíthat az autóipar, és ha jól tudom, Szédes Gábornak egyébként is van a tarsajában egy nagyon különleges elektromos energiát adó hajtásmód, vagy forrás.
Inkább nevezzük energiát sokszorozónak.
Ami kicsit szkifibe hajló módon történt, és ha maga az esemény is arról árulkodik, hogy itt a fiókokban azért lehetnek elfektetve még különlegességek, de erre visszatérünk a műsorunk második részében.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.